2009. Az első anyagi vita, legalábbis az első, amelyet a gyerekek is hallottak, egy áprilisi estén robbant ki a Saubers háznál. Nem volt heves vita, de a legnagyobb vihar is lágy szellőként kezdi. Peter és Tina Saubers a nappaliban volt, Pete a házi feladatát csinálta. Tina egy SpongeBob DVD-t nézett. Sokszor látta már, de sose unta meg. Ami szerencse, mert ezekben a napokban a Saubers háznál nem fértek hozzá a Cartoon Networkhöz. Tom Saubers 2 hónapja lemondta a kábeltelevíziót. Tom és Linda Saubers a konyhában volt, ahol Tom beszíjazta a régi hátizsákját, miután megtömte energiaszeletekkel, egy darabolt zöldséggel teli műanyag dobozzal, 2 palack vízzel és egy doboz kólával. Te bolond vagy, mondta Linda. Mármint mindig tudtam, hogy A-típusú személyiség vagy, de ez már egészen új szint. Ha 5-re beállítod az ébresztőt, az épp jó. Fel tudod szedni Toddot, 6-ra a City Centernél vagy, és továbbra is első lehetsz a sorban. Szép is lenne, mondta Tom. Todd meséli, hogy a múlt hónapban volt egy ilyen állásbőrze Brook Parkban, és az emberek már 1 nappal előtte beálltak a sorba. 1 nappal előtte, Lin. Túl sok mindent mesél. Te pedig hallgatsz rá. Emlékezz, amikor azt mondta, hogy Pete és Tina imádni fogják azt az óriás kerekű terepjáró versenyt. Ne, ez nem egy óriás kerekű terepjáró, vagy egy koncert a parkban is, nem is tűzijáték. Ez az életünk. Pete felnézett a házi feladatából, tekintete egy pillanatra találkozott a húgáival. Tina ékes szólóan vállat vont. Szülők. Visszatért az algebrához. Még 4 feladat és átmehet Howie-ékhoz. Megnézheti, hogy van-e Howie-nak új képregénye. Pete-nek tuti nincs mit cserélnie. Zseppénze a kábel tévével együtt lett oda. A konyhában Tom járkálni kezdett. Linda elkapta, gyengéden megfogta a karját. Tudom, hogy az életünk, mondta. Halkan beszélt részben azért, mert nem akarta, hogy a gyerekek meghallják és idegesek legyenek. Tudta, hogy Pete már is az, de főképpen, hogy csökkentse a feszültséget. Tudta, mit érez Tom, és sajnálta. Rossz dolog félni, de még rosszabb megalázottnak lenni attól, hogy már nem lehetünk a család fenntartók, amit Tom első számú feladatának tekint. Nem is a megalázottság erre a szó. Amit a férje érez, inkább szégyen. 10 évet dolgozott a Lakefront ingatlan forgalmazónál, folyamatosan az egyik legjobb ügynökük volt, gyakran az ő mosolygó fényképét tették ki az irodai kirakatba. A pénz, amit az asszony keresett a harmadikosok tanításával, csupán a hab volt a tortán. 2008 őszén aztán bedőlt a gazdaság, és Saubers-éknél 1 pénzkereső maradt. És itt nem az volt, hogy Tomot elbocsátják, de akár vissza is hívhatják, ha a helyzet jobbra fordul. A Lakefront ingatlan forgalmazó most egy üres épület volt a falain firkákkal, a homlokzatán az eladó vagy kiadó felirattal. A Reardon testvérek, akik az apjuktól örökölték az üzletet, ő ugyancsak az apjától örökölte, sok pénzt fektettek be a tőzsdén, és csaknem mindent elveszítettek, amikor a piac összeomlott. Lindának kevés vigaszára szolgált, hogy Tom legjobb barátja, Todd Payne, ugyanebben a cipőben járt. Lökött alaknak tartotta Toddot. Láttad az időjárás jelentést? Én igen. Hideg lesz. Reggel a tóról köd jön, talán még jeges szitálás is lesz. Jeges szitálás, Tom? Helyes. Remélem is. Az csökkenti a sorban állók számát és növeli az esélyeket. Megfogta az asszony alsó karját, de a mozdulat gyengéd volt. Nem rázta, nem kiabált. Az csak később jött. Valamit muszáj szereznem, Lin, és ezen a tavaszon ez az állásbőrze a legjobb lehetőség. Már lejártam a lábam. Tudom. És semmit nem találtam. Lófas sem. Ó, akadt néhány állás a dokkokban, némi építkezés a bevásárlóközpontban, a repülőtér mellett, de el tudsz képzelni engem egy ilyen munkában? 15 kiló túlsúly van rajtam, és 20 éve kijöttem a formámból. Lehet, hogy ezen a nyáron találok valamit a belvárosban, talán irodában. Ha a helyzet javul kissé. De az ilyen munkáért keveset fizetnek, és valószínűleg ideiglenes lenne. Ezért Todd és én éjfélkor oda megyünk, és sorban állunk, amíg holnap reggel ki nem nyílnak az ajtók, és ígérem neked, Olyan állással jövök vissza, amely igazi pénzt jelent. És valószínűleg valami nyavajával, amit mindnyájunkra átragaszthatsz. Aztán takarékoskodhatunk a koszton, hogy kifizethessük a gyógyszerek árát. Akkor már igazán haragudott rá. Szeretnék egy kis támogatást. Tom, az Isten szerelmére én igyekszem. Esetleg akár egy kis dicséretet. De jó, hogy kezdeményezel, Tom. Örülünk, hogy futsz egy pluszkört a családért, Tom. Ilyesmik. Ha nem túl sok, amit kérek.
Én csak azt mondom,
de a konyhaajtó kinyílt és bevágódott, mielőtt befejezhette volna. Férje kiment, hogy elszívjon egy cigarettát. Amikor Pete ez alkalommal felnézett, szorongást és aggodalmat látott Tina arcán. Végtére is csak 8 éves. Rámosolygott és kacsintott. Tina kétkedő mosolyjal viszonozta, aztán visszatért a Bikini Fenék nevű mélyvízi királyság ügyeihez, ahol a papák nem veszítik el a munkájukat és nem kiabálnak, a gyerekek pedig nem veszítik el a zseppénzüket. Csak olyankor, ha rosszalkodnak. Mielőtt Tom aznap este elindult volna, ágyba dugta a lányát és jó étpuszit adott neki. Adott egyet Mrs. Beasley-nek is, aki Tina kedvenc babája volt. Azért, hogy szerencsét hozzon.
Papa, ugye minden jó lesz?
Lefogadhatod, drágám, felelte Tom. A kislány ezt megjegyezte. Apja hangjának magabiztosságát. Minden rendben lesz. Most pedig aludj. Rendesen ment ki. Erre is emlékezett Tina, mert sosem látta többé így járni. A Marlboro utcáról a City Center parkolójáig vezető meredek felhajtó tetején egyszer csak megszólalt Tom. Hó! Várj, állj meg! Haver, autók vannak mögöttem, mondta Todd. Csak egy másodperc. Tom fölkapta a mobilját és csinált egy képet a sorban álló emberekről. Már is legalább 100-an lehettek. Legalább. Az auditorium ajtói fölött egy 1000 munkahelyet garantálunk feliratú molinót húztak ki. Városunk népét szolgáljuk. Ralph Kinzler, polgármester. Todd Payne rozsdás 2004-es Subaruja mögött valaki ráfeküdt a dudára. Tommy, igazán nem akarom elrontani a szórakozásodat, amikor megörökíted ezt a csodálatos alkalmat, de mégis. Menj, csak felfogtam. Todd behajtott a parkolóba, ahol az épülethez legközelebbi helyek már elfogytak. Alig várom, hogy ezt a képet megmutassam Lindának. Tudod, mit mondott? Hogy amennyiben 6-ra jövünk, elsők leszünk a sorban. Nem megmondtam, öreg. Todd haver sose hazudik. Todd haver leparkolt. A Subaru szellentett és szuszogott, mielőtt leállt. Hajnalra 2000-en is lesznek itt. Meg a tévé. Az összes állomás. A város 6-kor, a hajnali jelentés, a metroszken. Talán meg is interjúvolnak minket. Én megelégszem egy állással. Egy dologban igaza volt Lindának. A nyírkosságban. A levegőnek tószaga volt, azaz enyhe pöcegödör szag. Majdnem olyan hideg volt, hogy Tom lássa lélegzetét. A hordozható oszlopokra erősített, ne lépje át feliratú sárga szalagok úgy összehajtogatták az álláskeresőket, mint egy emberi harmonikát. Tom és Todd elfoglalták a helyüket az utolsó oszlopok között. Azonnal újabb emberek álltak be mögéjük, főleg férfiak, néhányan vastagon steppelt munkás kabátban, mások Mr. üzletember felöltőben és Mr. üzletember frizurával, amely éppen kezdte elveszíteni finoman fodrászolt élét. Tom sejtette, hogy hajnalra a sor a parkoló végéig fog érni, és még legalább 4 óra, amíg azokat az ajtókat kinyitják. Tekintete megakadt egy nőn, akiről csecsemő lógott hordozóban. 2 cikk-cak választotta el őket. Mekkora kétségbe esés kell ahhoz, hogy egy hideg, nyírkos éjszakán kijöjjünk ide egy csecsemővel. A srác egy olyan papúz hordozóban volt. A nő egy nagy darab férfival beszélgetett, aki hálózsákot vetett a vállára. A baba szeme úgy járt ide-oda közöttük, mintha a világ legkisebb teniszrajongója lenne. Kérsz egy kis lélekmelegítőt, Tommy? Todd elővett egy 1/2 literes Bell's whiskyt a hátizsákjából és oda nyújtotta. Tom már majdnem nemet mondott, mert eszébe jutott, mivel búcsúztatta Linda. Nehogy piaszagúan gyere haza, mister! Azután elvette a palackot. Ideg volt itt, és egy korty nem árthat. A whisky átmelegítette a torkát és a hasát. Öblítsd ki a szádat, mielőtt belépsz valamelyik fülkébe, figyelmeztette magát. Akin viszkiszagot éreznek, nem veszik föl semmilyen munkára. Amikor Todd egy újabb kortyal kínálta meg, 2 óra körül lehetett, Tom visszautasította. De amikor 3-kor ismét megkínálta, Tom elvette az üveget. Amikor megnézte az ital szintjét, látta, hogy Todd haver derekassan felvértezte magát a hideg ellen. Egy a fene, gondolta Tom, és többet ivott egy kortnál. Stabilan megvolt az 2 korty is. Ez már döfi, jelentette ki Todd egy icipicit kásásan.
Hallgassa a rosszabb bikénedre!
Folyamatosan érkeztek az álláskeresők, a kocsik sűrűsödő ködből bukkantak elő a Marlboro utcában. A sor jóval túl volt az oszlopokon, már nem cikcakozott. Tom azt hitte érti a gazdasági nehézségeket, amelyek pillanatnyilag ostromolják az országot. Talán nem veszítette el ő is az állását, egy nagyon jó állást? De ahogy egyre jöttek a kocsik és nőtt a sor, többé nem is látta a végét. Új és rémítő perspektíva tárult fel előtte. Talán nem is a nehézség a megfelelő szó. Talán inkább a katasztrófa. Tőle jobbra az oszlopok és az elsötétített auditorium ajtójóhoz vezető szalagok útvesztőjében felsírt a baba. Tom oda nézett. A hálóságos ember oldalról tartotta a hordozót, hogy az asszony, uramisten, gondolta Tom, szerintem még hús sincs, kivehesse a srácot.
Mi a szar ez? Kérdezte még kásásabban Todd.
Egy srác, felelte Tom. Egy nő egy sráccal. Egy lány egy sráccal. Todd bámult.
Krisztus a szamáron, mondta. Hát, szerintem ez nagyon felelőtlen viselkedés.
Berúgtál. Linda nem szerette Toddot, nem látta a jó oldalát, és most valahogy Tomnak sem sikerült felfedeznie.
Egy kicsit, de mire kinyitnak az ajtók, rendbe jövök. Hoztam mentolos drazsét is.
Tom fontolgatta, hogy megkérdi, hozott-e Todd haver egy kis vízint is. A szeme nagyon vörös volt, de úgy döntött, ezt a beszélgetést nem most folytatja le. Visszafordult a nőhöz és a síró babához. Először azt hitte, elmentek. Aztán lejjebb nézett, és látta, mint a lánya gyereket magához ölelve, éppen bemászik a nagy darab férfi hálózsákjába. A nagy darab férfi tartotta neki a hálózsák száját. A csecsemő továbbra is üvöltött, ahogy a száján kifért.
Nem tudná elhallgattatni azt a kölyköt?
Kiáltotta egy férfi.
Valaki felhívhatná a gyermekvédelmet, tette hozzá egy nő.
Tom a lányára gondolt, amikor Tina ennyi idős volt. Elképzelte idekint ebben a ködös és hideg hajnali szürkületben, és majdnem azt mondta annak a férfinak és a nőnek, hogy fogják be a pofájukat, vagy még jobb lenne, ha segítenének. Elvégre mindnyájan egy csónakba neveznek. Az egész nyűgös, pekhes banda. A sírás abba maradt.
Valószínűleg szoptatja, mondta Todd.
Megszorította a mellét, hogy mutassa, mire gondol.
Ja. Tommy?
Ugye tudod, hogy Ellen elveszítette az állását?
Jézus, dehogy, ezt nem tudtam.
Úgy tett, mintha nem látna a félelmet Todd arcán. Vagy a szemében fénylő nedvességet? Lehet, hogy a piától, vagy a hidegtől van. És lehet, hogy nem. Azt mondták neki, hogy visszahívják, ha a helyzet javul, de ugyanezt mondták nekem is, és már 1/2 éve vagyok munkanélkül. Fölvettem a biztosítást, elfogyott. Tudod, mennyi pénzünk maradt a bankban? $500. Tudod, meddig tart $500, amikor egy kenyér $1 a Krogersnél?
Nem sokáig.
Kurvára, igazad van, nem sokáig.
Muszáj valamit találnom itt. Muszáj. Találsz? Mit ketten találunk?
Todd fölemelt állával a nagy darab férfira bökött, aki mintha őrt állt volna a hálózsák mellett, hogy véletlenül se léphessen rá senki a benne lévő nőre és a babára.
Szerinted házasok?
Tom ezen eddig nem gondolkodott. Most megtette.
Valószínűleg. Akkor nyilván egyiknek sincs munkája. Máskülönben az egyik otthon maradt volna a babával.
Talán azt gondolják, hogy ha a babával jelennek meg, ez javítja az esélyüket, vélekedett Tom. Todd felragyogott.
A sajnálat? Hát nem is rossz ötlet.
Oda nyújtotta az üveget.
Kezd egy kortyot?
Ivott egy keveset, mert azt gondolta, ha nem iszom, Todd issza meg. Lelkes kúrjantás ébresztette a viszkivel megtámogatott szunyókálásából.
Más bolygókon is létezik élet!
A tréfát nevetés és taps követte. Körülnézett és látta, hogy nappal van. Ködös, fakó, szürke, de akkor is nappal. Túl az ajtó soron egy szürke formaruhás fickó, egy szerencsés flótás, akinek volt munkája, vödröt és moppot tolt keresztül az előcsarnokon.
Mia?
Kérdezte Todd.
Semmi, felelte Tom. Csak egy takarító.
Todd a Marlboro utca irányába sandított.
Jézus? Még mindig jönnek.
Igen, helyeselt Tom, és azt gondolta, ha Lindára hallgat, akkor a sor végén lenne valahol félúton Cleveland felé. Ez jó gondolat volt, egy kis önigazolás mindig jó, bár úgy vélte, nemet kellett volna mondani a Todd üvegére. A szájának macska alom íze volt. Nem mintha valaha is evett volna. Mégis két cikcakkal arrébb, nem messze a hálózsáktól, valaki megkérdezte.
Ez egy Benz?
Úgy fest, mint egy Benz. Tom egy hosszú árnyat pillantott meg a Marlboro-ból induló rámpa végében. Sárga ködlámpái égtek. Nem mozdult, csak álltott.
Hát ez meg mit csinál?
Kérdezte Todd. A Mercedes mögötti autó vezetőjének ugyanez jutott az eszébe, mert ráfeküdt a dudára. Hosszú, ingerült bőgés hallatszott, az emberek összerezzentek, felhorkantak, körülnéztek. A sárga ködlámpás autó egy pillanatig veszteg maradt, aztán kilőtt. Nem balra, a mostanra túl csorduló parkoló felé, hanem egyenesen neki a szalagok és osztopok útvesztőjében álló embereknek.
Hé!
Kiáltott valaki. Az ember áradat hátrálni kezdett. Tomot nekilökték Toddnak, aki a fenekére ült. Tom igyekezett visszanyerni az egyensúlyát, csak nem sikerült is neki, ám ekkor az előtte ordító, nem sikoltó férfi a fenekével eltrafált a Tom ágyékát, egyik csapkodó könyökével pedig a mellét. Tom rázuhant a cimborájára, hallotta, hogy valahol kettejük között összetörik a Bells üvege, megcsapta a maradék viszki éles szaga.
Remek! Most aztán olyan szagom van, mint egy kocsmának szombat éjjel.
Éppen akkor tápászkodott fel, amikor az autó, csak ugyan Mercedes volt, egy nagy szedán, olyan szürke, mint ez a ködös reggel, belegázol a tömegbe, szétfröccsenti az útjából a testeket, amelyek részegében szállnak el. Vér csöpögött a hűtőrácsról. Salapáló nő gurult át a motorházon, a lábán nem volt cipő. Rácsapott az üvegre, az egyik ablak törlőért kapott, de mellé nyúlt és lebucskázott az autóról. Elpattantak a sárga, ne lépj át szalagok. Egy oszlop kongva eltalálta a nagy szedán oldalát, amely ettől egy cseppet sem lassult le. Tom látta, hogy az előső kerekek keresztül gurulnak a hálózsákon és a nagy darab férfin, aki a kezét fölemelve oltalmazó mozdulattal hajolt föléje. Ő következett.
Todd! Ordította. Todd, kelj föl!
Todd kezéért kapott, megragadta az egyiket, megrántotta. Valaki belevágódott, ismét térdre lökte. Hallotta az ámok futó kocsi maximálisan felpörgetett motorjának bőgését. Már nagyon közel járt. Tom igyekezett arrébb kúszni, de valaki halántékon rúgta. Csillagokat látott.
Tom?
Todd most mögötte volt. Ez hogy történhetett?
Tom, mi a fasz van?
Egy test rázuhant, aztán valami más is rázuhant, iszonyú súly nyomta, azzal fenyegetve, hogy kocsonyát csinál belőle. Eltört a medencéje. Olyan hangot adott, mint a száraz pulykacsont. Azután eltűnt a súly, és rohant átvenni a helyét a kín, amelynek ugyancsak megvolt a saját súlya. Próbálta fölemelni a fejét, és sikerült is elválasztani a kövezettől annyi időre, hogy még láthassa a ködben zsugorodó hátsó lámpákat. Látta a törött viszkis üveg villogó cserepeit. Látta Toddot, aki hanyat hevert, és a fejéből patakzó vér tócsába gyűlt a kövezeten. Bíborszín keréknyomok futottak tova a ködös hajnali fényben. Igaza volt Lindának, gondolta. Otthon kellett volna maradnom. Meg fogok halni, gondolta. És talán az lesz a legjobb. Mert Todd Payne-től eltérően sose kerítettem sort rá, hogy felvegyem a biztosításomat. Noha idővel megtettem volna, gondolta. Aztán leszállt a feketeség. Amikor 48 óra múlva magához tért a kórházban, Linda már ott ült mellette és fogta a kezét. Tom megkérdezte, életben marad-e. Az asszony elmosődött. Megszorította a kezét, és azt felelte, mi az, hogy? Megbénultam. Az igazat mond.
Nem, drágám, de egy csomó csontod eltört.
Mi van Toddal? Linda elfordította a tekintetét, és az ajkát harabdálta.
Kómában van, de úgy gondolják, hogy idővel kijön belőle. Az agy hullámaiból, vagy hasonlókból tudják.
Egy autó volt. Nem bírtam elhúzni az útjából.
Tudom, nem te voltál az egyetlen. Nem találták meg, legalábbis eddig.
Tom fütyült a Mercedes sofőrére. Az jó, hogy nem bénult meg, de... Mennyire súlyos az állapotom. Ne kertelj, légy őszinte. Linda a szemébe nézett, de nem állhatta a pillantását. Ismét az éjjeli szekrényen heverő, szerencsés felgyógyulást kívánó képes lapokat bámulva mondta.
Hát, jól vagy. Egy darabig eltart, amíg megint járni tudsz.
Mennyi ideig? Az asszony fölemelte Tom csúnyán lehorzsolt kezét és megcsokolta.
Azt nem tudják.
Tom Saubers behunyta a szemét és sírni kezdett. Linda hallgatta egy darabig, és amikor már nem bírta tovább, előrehajolt és nyomkodni kezdte a gombot a morfium pumpán. Addig nyomta, amíg a gép már nem adott több drogot. Addigra a férje elaludt.